Hallgassátok meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk Ézsaiás könyvének a 7. fejezetéből. Ézsaiás könyvének 7. részéből, az első 9 versből. Isten igéjét és annak magyarázatát a gyülekezet ülve hallgassa meg és nyitott szívvel. Ézsaiás próféta könyvének 7. részéből, az első 9 versből így szól hozzánk Isten igéje. Áháznak, Jótám fiának, Uzziá unokájának, Júda királyának az idejében történt, hogy háborút indított Recín, Arám királya és Peka, Remaljá fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, de nem tudták legyőzni. Amikor hírül vitték Dávid házának, hogy összefogott Arám Efraimmal, reszketni kezdett a szíve és népének a szíve, ahogyan az erdő fái reszketnek a szélben. Ekkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz. Menj ki Seárjású fiaddal együtt Áházhoz, a felső tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafesték mezejéhez vezető útra, és mondd meg neki, légy óvatos, maradj nyugton, ne félj, ne lágyuljon meg szíved e két füstölgő üszkös fadarab miatt, az arámi Recinnek és Remaljá fiának a haragja miatt. Mivel azt a gonosz tervet szőtte ellened az arámi Recin, az efraimi Remaljá fiával együtt, hogy vonuljunk föl Júda ellen, törjünk rá, kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királyává Tábal fiát. Azért ezt mondja az én Uram, az Úr. Nem sikerül, nem úgy lesz, még ha Arámnak Damaszkusz is a fővárosa, és Damaszkusznak Recin is a vezetője. 65 év múlva összeomlik Efraim, és nem lesz többé nép. Még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és a Samáriának Remaljá fia is a vezetője. De ha nem hisztek, nem maradtok meg. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy itt korán reggel jobb, hogyha egy kicsit rendet teszünk, hiszen sok ismeretlenül hangzó név hangzott most itt el, és mindenféle nép támad egymás ellen, és nem is értjük igazából, hogy mi folyik itt. A felolvasott történetben már a zsidó királyság az két részre szakadt. Ugye az északi Izraelre és a déli Júda királyságára. És ez a két királyság, ez a feltörekvő asszír birodalomnak az árnyékában retteg. És ez a katona nemzet, az asszír birodalom, az egyre másra hódítja meg maga előtt a területeket. És e veszély láttán Recin Damaszkusznak a királya és Peka, az északi országrész Izraelnek a király az szövetséget köt, és ebben próbálják Áházt, a déli országrésznek a királyát belevonni, hogy csatlakozzon ő is. De ő nem akart ehhez csatlakozni, és azért Recin és Peka, Damaszkusz királya és az északi országrész Izraelnek a királya hadat indítanak ellene, Áház ellen. És úgy tűnik, hogy itt van a vég, nincs menekvés, mert ez a két ember jön és elsöpri őket. De ekkor az Úristen Ézsaiás próféta által egy jövendőlést mond ennek a királynak, ami arról szól, hogyha az Úrba vetik a bizodalmukat, akkor megmenekülnek a veszély elől. De csak is akkor menekülnek meg, hogyha hisznek neki. És erről tanítja Isten a királyt Ézsaiás próféta által, és minket is erre szeretném a tanítani Isten, hogy egyedül a belé vetett hit által van szabadulás. És először is, ami ezt a szabadítást illeti, ezt a szabadítást Isten mindenkinek kínálja. Mindenkihez szól, még a tőle távol lévő emberekhez is. Hozzájuk is van Istennek szabadító üzenete. Mert itt van előttünk ez a király Áház, és hiába volt Isten népének a vezetője, mégis más úton járt, tévegésben volt. Tudjuk azt róla, hogy azért, hogy az asszír uralkodónak a kegyeit megnyerje, pogány oltárokat építetett, pogány isteneknek mutatott be áldozatot, bálványszobrokat készített, sőt még azt is tudjuk róla, hogy az egyik pogány istennek még a saját gyermekét is feláldozta. Ilyen dolgokat tett ez az ember. Azonban az egész népet a tévegésbe vitte. És mégis azt olvassuk, hogy ennek ellenére a próféta által Isten odalép a király elé, és van számára üzenete. De nem az az üzenete, hogy vesszetek el, hagylak titeket elveszni, mert ti hátat fordítottatok nekem, akkor én is hátat fordítok nektek. Hanem azt mondja, hogy én meg akarlak titeket menteni, és meg akarlak titeket tartani. Annak ellenére, hogy ti hogy viselkedtek. Biztatja őket, hogy ne féljen, ne féljenek, mert ő mást tervez, nem vereséget. És meg akarja őket szabadítani a félelmükből, és az ellenségeiknek a karmai közül is. Mert hiába fordultak el tőle, hiába mondtak rá nemet, ő mégis igent mond rájuk annak ellenére. És kedves gyülekezet, Isten minket is erre szeretne tanítani most ezáltal az ige által, hogy ő mindenkihez szól, még a neki hátat fordító embernek is, mindenkinek. És sokszor beleesünk abba a hibába, emberek beleesnek abba a hibába, hogy lekorlátozzuk Istent, és azt mondjuk, hogy mit foglalkozna velem bűnös emberrel? Úgy se akar nekem Isten semmit sem mondani. Mi szava lenne hozzám? A hívőknek, a papoknak, a templomba járóknak biztos szól, de hozzám miféle üzenete lenne? De ebből a történetből, ebből az igéből kiderül, hogy igenis van mit mondania Istennek, van mit mondania még a távol lévő embernek is. Meg akarja szabadítani az embereket, mindenkit a nehéz helyzetből, mert egyetérthetünk szerintem abban, hogy mindannyian kerülünk küzdelmes helyzetekbe, mert ezek hozzátartoznak az életünkhöz. Akár hívők vagyunk, akár nem. Az életben vannak küzdelmek. Ott vannak a gazdasági problémák, a családi viszályok, párkapcsolati válságok, a halálesetek, és az életünknek minden tragédiája, ami csak eszünkbe juthat, és amit meg is élhetünk. És azok a dolgok is, amik most itt most nyomasztják a lelkünket. Isten ott akar lenni ezekben a helyzetekben, és ki akar minket emelni abból, attól függetlenül, hogy mi kik vagyunk, hogy honnan jövünk, hogy mit tettünk. Azt mondja, hogy az életeteket szeretném megtartani, mert szeretlek benneteket, mert nincs az a bűn, ami gátat szabhatna, hogy megmentselek. Van egy ősi történet, miszerint Cézár az egyik barátjának egy nagyon értékes dolgot szeretett volna ajándékozni, és a barátja ezt nem akarta elfogadni, mert azt mondta, hogy ez túl sok nekem, hogy elfogadjam. Ennek a barátnak túl sok volt ez az ajándék, ő gondolta. A császár pedig ezt válaszolta neki, hogy de nekem nem túl sok, hogy odaadjam. És mi is gondolhatjuk így, hogy amit Isten akar nekünk adni, az már túl sok. Túl sok, hogy Isten szóljon hozzám. De Isten nem ismer túl sokat. Neki nincsen túl sok. És kedves testvérek, ezért a szabadításért azt tanítja az ige, azt látjuk, hogy oda kell fordulni az Istenhez. Ézsaiás próféta a beszédét azzal az intéssel zárja, ha nem hisztek, nem maradtok meg. Az eredeti szövegben itt egy szójáték van, amit úgy lehetne lefordítani, hogy ha meg nem tértek, akkor bizony meg nem maradtok. Az Istenhez való odafordulás és a megmaradás az a héberben az ugyanaz a szó. Ugyanaz a szó. Istenhez való fordulásban van az a megmaradás. Egyszer már próbálta ez a két király, Recin és Peka, ezt az Áházt legyőzni, megverni, és sikerült is nekik, de akkor még Áház ott maradt a trónon. És most újra megtámadják, mert úgy vannak vele, azt gondolják, hogy már úgyse lesz ereje tovább ellenkezni, már elég gyengék, úgyhogy könnyen el lehet majd ezt a déli országrészt foglalni. És a király félelmében kint volt a forrásnál, a vízvezetéknél, és azt nézte, hogy ő mit tud tenni. Hogy próbálta biztosítani a városnak a vízellátását, hogyha körbefogja a hadsereg a várost, akkor is legyen víz. És próbálta megmenteni a népet azzal, hogy vízutánpótlást biztosítja. A saját megoldást keresett, mind ő, mind pedig a város. Isten pedig nem kérdezték, nem keresték, megfeledkeztek róla. Ézsaiás pedig azt kéri a királytól, hogy ne Jeruzsálemnek a haderében bízzon meg, ne is a vízellátásban, hanem Istenben. Mert nem ember bölcsessége, vagy nem ember ereje fogja megtartani a várost. 180 fokos fordulatot kért tőle, és a néptől, hogy forduljanak Istenhez, és benne keressék a menekvést. Csak is az Istenben, és ne a vízvezetékben is, magukban. És kedves gyülekezet, minket is figyelmeztetnek Ézsaiás szavai, hogyha meg nem tértek, akkor meg nem maradhattok. Minket is sokszor ugye fenyegetnek a nehézségek, amelyekbe kerülünk az életünkben, és sokszor együtt csőstől szokott jönni a baj egymás után, és ilyenkor mi is elkezdünk aggodalmaskodni, és elkezdünk félni, talán még reszketni, és akkor mit mondunk? Azt mondjuk, hogy majd megoldjuk, majd lesz valahogy. És akkor elkezdünk számítgatni, hogy hogyan lehetne ebből a helyzetből a legjobban kijönni. Hogyan tudnánk ezt a helyzetet valahogyan megoldani, és próbálunk kompromisszumokat kötni. Próbálunk embereket keresni, akik talán tudnának segíteni. Pedig ott van a megoldás Istenben, és hogyha Istenre figyelnénk, akkor megoldódnának a problémáink. Még ha abban a pillanatban nem is tudjuk, hogy fog megoldódni, vagy abban a pillanatban nem is látjuk, hogy fogunk ebből kikerülni, Isten meg tudja oldani, és kimenekít minket a nehéz helyzetekből. Ő ismeri legjobban a mi szükségleteinket, és ő ismeri legjobban a megoldást. Olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekeknek. Mert a gyermek az olyan, hogy nem aggódik, amikor az óvodában, iskolában van ott egész nap, hogy vajon ott lesz-e még a ház, amikor hazamegy. A gyermekek nem aggódnak ezen, mert bíznak a szüleikben. És ugyanúgy nekünk is ilyen gyermeki hittel, gyermeki bizalommal kell lenni Isten felé, hogy ő meg fogja nekünk adni, ami a legjobb. És így kell odafordulni Istenhez, ilyen bizalommal, mint a gyerekek a szüleikhez. És kedves gyülekezet, végezetül ehhez a szabadításhoz, szabaduláshoz hozzá tartozik az Isten ígéreteiben való bizalom is, ugyanis Isten nem csak levegőbe szokott beszélni, mint ahogyan az emberek, hanem ő már előre kijelenti, amit eltervezett és cselekedni akar. Profécia arról szól, ugye, hogy Isten kegyelméből meg fog maradni ez a város. Azt mondja Isten, hogy nem fog sikerülni, nem úgy lesz, ahogy Izrael és Szíria eltervezte. Nem fogja megengedni azt, hogy Jeruzsálem, hogy az ellenség betörjön Jeruzsálembe. Hiszen ez a terv emberektől származik. És az emberi terv az nem írhatja felül az isteni akaratot. És ezt megerősíti azzal, hogy már úgy beszél erről a két királyról, mint egy üszkös fadarabról, ami benne volt a tűzbe, már elégett és már csak füstöl, aminek már nincs ereje és el fog porladni. És tudjuk a történelemből azt, hogy alig két év telik el, és mind a két király halott, mind a két királyt meggyilkolják. Az Úristen Jeruzsálem eleste helyett a két ellenségnek a vesztét ígér, és mekkora ígéret ez, hogy úgy tűnik, hogy ők fognak, Jeruzsálem és Júda fog majd elpusztulni, hogy ők fognak elveszni, és az ellenségnek, az erős ellenségnek ígéri a vesztét az Isten. Annak az ellenségnek, aki rettenthetetlennek tűnik, aki erősnek látszik, legyőzhetetlennek. És ebből az ígéretből kell táplálkozni a Jeruzsálem lakóinak és a királynak is, mert az Úr előre megígérte, hogy így lesz, és amit ő megígér, azt ő meg is szokta tartani. Ezért mondja nekik, hogy biztos alapon álljon ez a hitük, egy kősziklán, az ő kijelentésén. És kedves gyülekezet, nekünk is van egy ilyen ígéretünk, hogyha lehet, hogy még nagyobb ígéret, sőt, biztos vagyok benne, hogy még nagyobb ez az ígéret. Mert nekünk is ott van a hatalmas, félelmetes ellenség, és ez nem más, mint a halál. A halál az a bűnnek a következménye, és ez elválaszt minket az Istentől. Ez elválaszt minket az Istentől, és amikor találkozunk vele, akkor bizony minket is megrémiszt. Megrémiszt, és talán megremeg a szívünk is, mert legyőzhetetlennek tűnik. Nem tehetünk ellene semmit. Az utóbbi hetekben többször is sír mellett kellett megállnom, és ilyenkor, amikor többször is meg kell állni a ravatalozóban, akkor úgy tűnik, mintha a halál az így szedi folyamatosan az áldozatait, és ilyen megállíthatatlan. És ez rémisztő tud lenni néha, hogy ennyire hatalmas, hogy ennyire szedi az áldozatait. Azonban az Úristen elénk jön. Elénk jött nem egy proféta képében, hanem egy sokkal nagyobb személy képében, a saját fiában. Elénk jön és minket is biztat, hogy ne félj, ne féljünk. Mert ennek a hatalomnak, ennek a halálnak nincsen sem ereje, sem jövője. Mert az Úr Jézus megmutatta azt, hogy ő tud uralkodni a halálon. Ő feltámadt harmadnapra. Feltámadt azért, hogy megmutassa azt, hogy a halál többé nem tud ártani. Hogy ő uralkodik felette. Pál apostol felteszi a kérdést, hogy halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te diadalod? Hát sehol, mert az Úr Jézus diadalmaskodik a halál felett. Nekünk is, és neked is, mindannyiunknak ígéri, hogy ő benne örök életed van. Ő benne élsz. Természetesen a testi halál az hozzátartozik a földi élethez. De az örök haláltól megmentett minket a kereszten. Nekünk is ígéri Isten az ő egyszülött fiát, nekünk is ígéri az örök életet. És biztos, hogy ne félj, mert ennek tartalma van. Ott van az örök élet, ott van a feltámadásnak a bizonyossága, hogy ez valóság, ez megtörtént. És ez az a biztos alap, amiben hinnünk kell, hogy ahogyan az Úr Jézus feltámadt és él, ugyanúgy mi is fel fogunk támadni és élünk. Hogy a halál az le van győzve. Van egy történet, miszerint Luther Mártont, amikor üldözték és kétségek között volt, és nagyon félt, elővette a Bibliáját, és a jól ismert igeszakaszt így olvasta fel magának. Mert úgy szerette Isten Luther Mártont, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Úr Jézus érte is meghalt. Isten őt is ennyire szerette, hogy neki is ígéri az örök életet, hogy őt is megmentette, megváltotta. És téged, engem, mindannyiunkat ennyire szeret, hogy ígéri, örök életet adja neked, hogyha hiszed. Az Úr Jézus mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Ez az ígéret az, ami nekünk szól. És kedves gyülekezet, ez az a hit, ami által Isten meg akar szabadítani minket, mindnyájunkat. Ez az a hit, amit kér tőlünk, és lépjünk rá erre az ösvényre, forduljunk oda hozzá, tudjuk magunkat rábízni, és tudjunk az ő ígéreteiben úgy hinni, bízni, mint a gyermekek a szüleikben. Ugyanis ez a megmaradásunknak az áloga, ez a megmenekülésünknek az áloga. És forduljunk hozzá most is, nap mint nap, mindenkor, hogy valósággá váljon ez az életünkben mindaz, amit Isten ígér nekünk. Az ő szabadítása, az ő kegyelme, az ő szeretete. Isten adjon nekünk ehhez erőt, hogy így tudjunk hozzáfordulni. Ámen. A hallott igére, kedves testvérek, most feleljünk először énekszóval a 230. dicséretünknek az első két versét énekeljük. 230. dicséretünk első verse így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett.